Én a Csíkszeredában születtem, és ott is nevelkedtem, és hát a szociális kérdésekkel való foglalkozás kérdése az elég későn tudósult bennem. Nem mondhatom azt, hogy már gyermekkoromban is szociológus akartam volna lenni. Nem tudom, hogy létezik olyan gyerek, aki egyáltalán tudatában van annak, hogy ez mit is jelent, vagy hogy egyáltalán miért akarna ő ilyesmit csinálni.
Igen.
Én is minden más gyerek, ugyanolyan boldog gyermekkort éltem, mint a csíkszeredai gyermekek többsége. Városi környezetben nevelkedtem, mindkét szülő gyári alkalmazott volt, ugye akkor abban az időszakban nem volt akkora novum. Gyakorlatilag, hát ahogy teszik, egy ilyen sokszínű közösségben nevelkedtem, ahol cigány fiatalok, román fiatalok, székely fiatalok, csángó fiatalok egyaránt éltek, és ebben a környezetben ez hát igazából gyerekkoromban nem is föltétlen volt kérdés különösebben. A lényeg az volt, hogy a grundon kivel lehet rúgni a bűrt. És ilyen környezetben nevelkedtem. Aztán ott is végeztem tanulmányaimat, majd Csíkszeredában beiratkoztam egyetem, és csak a véletlen következménye az, hogy én szociológiára kerültem, és gyakorlatilag az egyetemi éveim alatt jöttem én rá, hogy nekem ez a műfaj tetszik, én ezzel szeretek foglalkozni, van hozzá affinitásom. Majd amikor végeztem az egyetemmel, akkor gyakorlatilag ebben kaptam meg a helyem, az első munkahelyem is ebben a témában történt. Aztán, ahogy szokták Székelyföldön mondani, maga magát mutatta, és egymás után következtek a különböző projektek, programok, munkák, és gyakorlatilag így jutottam én el oda, ahol ma vagyok.
Megnéztem egy podcastet, amelynek ön volt a vendége, Csak a baj, az a neve ennek a podcastnek, egy majdnem 2 órás beszélgetés. Ott teljes képet kapunk a roma stratégiáról, a roma kérdésről, de most önre fókuszálva azt is megtudtam, hogy ön néptánc oktatással is foglalkozik.
A másik nagy szívem csücske, ez a népi világ, a táncházas környezet, ha úgy tetszik. Én ezzel először az általános iskolában találkoztam, a Csíkszeredai iskolában, akkor volt egy olyan szokás abban az időben, különböző iskolákban különböző táncköröket szerveztek, ahova a gyerekek járhattak, és akkor a Argita Nemzeti Székely Népi Együttesnek az egyik táncos párja járt hozzánk az iskolában néptáncot oktatni, és ugyanúgy, ahogy minden egyéb tevékenységen, legyen az sport, vagy bármilyen művészettel foglalkozó kis csoport, én is azért akartam elmenni tánckörre, mert a haverok oda jártak. És abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az oktatóim azok lehetősen megnyerő és jó példaképek voltak, és Bot Jocó és Bot Zsuzsa, akikkel örömömre azóta már nem csak példaképenként tekintek, hanem barátonként is szeretem őket. És hát aztán eljöttek a középiskolás évek, akkor valahogy a néptánc az életemből kimaradt, sokkal fontosabb volt a lányokkal foglalkozni, a szórakozásra összpontosítani. Majd az egyetemi évek alatt ott megint csak egy, hát gyakorlatilag egy-két embernek köszönhetem, hogy engem visszarántott magába ez a táncházas, táncos világ, ugyanis az egyetemen ott volt tornaóra, de nem kaptunk kreditszámot, és tornaóra színében meg lehetett járni néptáncra. És akkor, mint minden hétköznapi két lábbal a földön járó egyetemista, én is mindig a rövidebb utat próbáltam keresni abban az időszakban, de valahogy a tánc az közel állt a szívemhez, és akkor elkezdtem néptáncra járni, ahol Gál Levente volt az akkori oktató, aki nemhogy csak táncot tanított, hanem egyfajta szellemiségét is ennek az egésznek. És az annyira magával ragadott, hogy akkoriban, azt gondolom én most, hogy akkoriban működő szeredai táncházak akkor a virágkorukat élték, ahova elkezdtünk járogatni, és azt a fajta milliót megtapasztalni, ami ott volt, hogy élő zenére, akusztikus zenére, akár több száz ember is összehangolódva, felregetegesen tud mulatni úgy, hogy közben nincsen dorbézolás, nem fáj a dobhártyád, meg lehet fogni a lányokat, lehet beszélgetni. Hát ennek volt egy olyan milliója, ami úgy magával ragadott. Ettől igazából azt gondolom, hogy senki nem tud megszabadulni, aki egyszer csak megfertőződik ezzel. Ezt követően pedig megismertem a mostani feleségemet is, akivel elkezdtünk különböző településekre járni, oktatni. Így kötöttem én ki többek között Máréfalván, ahol ma lakom. És Hát az is gyakorlatilag egyik felkérés jött a másik után, és mára már elmondhatom, hogy bő 15 éve kedves feleségemmel néptáncoktatással is foglalkozunk, ami elsősorban nem azért fontos, mert táncot tanítunk, hanem sokkal inkább azért, mert meggyőződésünk, hogy ezt a műfajt elég bután hangzik, de jó eszközként lehet arra használni, hogy közösségeket építsünk, fejleszünk, és arról is meg vagyunk győződve, hogy az a fajta értékrend, ami a mai világunkat jellemzi, az nem biztos, hogy jó irányba mutat, de azok, akik valamelyest hagyományőrzéssel, ápolással, bár ezt a kifejezést nem tulajdonképpen szeretem, foglalkozik, azok másfajta értékrendben nőnek fel. Ezekben a közösségekben meg vagyunk győződve, hogy az alázat, az egymás iránti tisztelet, az összefogás, a szolidaritás sokkal erősebb. Éppen ezért is szeretjük mi ezt a műfajt, amiben dolgozunk, mert a másik fontos dolog, amiben meg vagyunk győződve, az, hogy ezáltal lehet olyan fajta értékrend átörökítést eszközölni, amire a mai társadalomnak kiváltképp a fiataloknak szüksége lehet.
Igen.
Számomra ez jelenti elsősorban a tánc.
Ez egy olyan oázis féleség, ahova menekülni lehet ebben a furcsa, zavaros világban. Én mindig azt látom, amikor ilyen népi hagyományok vására megyek, vagy kézműves vásárba, hogy ott mindenki olyan boldog, tehát aki fazekassággal foglalkozik, vagy gyöngyfűzéssel, vagy táncot oktat, tehát itt a vásárhelyi forgatagon is nagyon jelen volt ez, hangsúlyosan jelen volt a néphagyomány, néptánc, kézművesség, hogy aki valamit alkot, vagy az ősiséghez nyúl vissza, azok mind boldogok, nekem úgy tűnik.
Azok, akik bennünket külső szemmel néznek, már elég bután hangzik ez is, picit ilyen elfogult szektaként lát bennünket, azonban azt kell erről a közösségül tudni, hogy ez azért egy végtelenül nyitott társaság, és pont attól jó, hogy itt ebben a közösségben, ha úgy tetszik, akkor az egyenjogúságot azt nagyon szépen meg lehet élni, mert a táncházas közegben meg gyakorlatilag a társadalom minden szegletéből vannak emberek. A jól menő ügyvédtől, a kétkezi munkástól, a kézművestől, a pedagógusig majdnem mindenki megtalálja a helyét ebben a közösségben, mert itt elsősorban nem a státus a fontos, hanem a hagyomány tisztelete, az egymás tisztelete, az együtt szerzett élményeknek a megélése. És ami talán még ennél is fontosabb, az talán az, hogy aki ebbe a közösségbe jár, most már nagy örömünkre azért Erdélyben, és nem csak Erdélyben, hanem teljes Kárpát-medencében, sőt a földgolyó bármelyik szegletén találunk táncházasokat, ezeknek az embereknek a körében van egyfajta tudatosság. Uh-huh. Egy olyan fajta tudatosság, ami nem csak a hagyomány tiszteletre vonatkozó tudatosság, hanem az életvitelre, az egymással való együttélésre, meg egy csomó más területére az életnek. Van egyfajta tudatosság ezekben az emberekben, és azt gondolom, a szakmámmal párhuzamba helyezve, hogy a nagyvilágból gyakorlatilag pont azok az értékek hiányoznak, amelyek ebben a közösségben megvannak, és hogyha ezek meg lennének a nagyvilágban, akkor valószínűleg mondjuk a roma integrációs kérdésekben sem merülnének fel ilyen komoly és ilyen mély kérdések, bár az együttélés kérdés, mert ahogy szoktam mondani, az nem egy választható opció, de annak a minősége az meg abszolút tőlünk függ. Éppen ezért, hogyha ebben lenne valamilyen fajta tudatosság, nyitottság, egymásra való másfajta ránézés, akkor ez is más lehetne. De azt is tapasztalom, hogy pont ebből kifolyólag a táncházas közösség talán, vagy legalábbis az általam ismert közösségek közül a táncházas közösség az, aki ilyen tekintetben talán a legszolidarisabb, hiszen ez a közösség, ez gyakorlatilag a mindenféle zenészekre, táncosokra, cigány adatközlőkre, azok példaképként tud tekinteni, ami mondjuk a cigány közösségek kulturális elismerése szempontjából eredetesen fontos kérdés lenne. De visszatérve erre a táncházas millióre, valahol igen, mindenki számára egy picit az oázis a hétköznapok forgatagában, mindenki számára egy olyan biztos otthon, ahova ha öröm van, ha bánat van, vissza lehet térni, lehet kapcsolódni, és nagy örömömre szolgál például az, hogy az elmúlt évek során nyilván ennek nagyon sok oka van, egyre több fesztiválon jelenik meg, sokak által csak csárdássá tudnak nevezett folk udvar nevű létesítmény, ami egyfajta érzékenyítése a többségi társadalomnak és ennek a kultúrának a népszerűsítését célzó felület, és ami ennél is szebb, hogy gyakorlatilag bármilyen koncert, bármilyen buli legyen, hajnalok hajnalán majdnem mindenki ott köt ki a táncháznál, mert ott azért megszólal a hegedű. A hegedű hangja mindenkinek a szívét egy picit meg tudja mozdítani, és az a fajta mulatási forma, amiben nem kell senkit túl üvölteni, ahol, ha úgy tetszik, minőségi szórakozásunk lehet. Hát ezeken a fesztiválokon is helye van ezeknek, és ez engem örömmel tölt el.
Az én lányom is járt a táncházba, tanult néptáncot, és én azt tettem észre, és azon csodálkoztam az elején, hogy nem csak a mezőségit, meg a kalotaszegit tanulták meg, tanultak román táncot, tanultak cigánytáncot, tehát mind a három etnikum reprezentálva volt, tehát nem volt az, hogyha én magyar néptánc vagy táncházba járok, akkor én csak magyar táncot tanulok, vagy magyar zenére táncolok, tehát ez szerintem nagyon jó dolog, és végülis összefonódik a három kultúra, mert egymásból is letődtek, tehát néha a magyar, a kalotaszegi olyan, mintha román zene lenne, vagy benne lenne egy kis cigányzene is, tehát így ötvöződik minden.
Abszolút, hát ha csak arra gondolunk, hogy az erdélyiség önmagában véve az nem egy magyar, vagy román, vagy nem tudom, bármilyen nemzetiségű kérdés, hanem az erdélyiség kérdése az mindig is egy együttélést feltételezett, úgy gazdaságilag, úgy politikailag, úgy kulturálisan, mint mondjuk gasztronómiailag, és a közösségek egymással folyamatosan hatással voltak évszázadokon keresztül, és ennek a lenyomatát sikerült ugye Bartóktól errefele, Martin Györgyék, meg sokan mások közreműködésével valamilyen formában rögzíteni, és ha csak, én mindig is felszoktam ezt példának hozni, ha csak a magyar palackai zenész dinasztiát nézzük, akkor gyakorlatilag ők egy cigányzenész dinasztia, akik magyar cigányzenész dinasztia volt, akik időközben elrománosodtak, most talán látni egyfajta visszamagyarosodási folyamatot náluk, de az ő érdekességük az, hogyha ők ne legyenek, akkor gyakorlatilag a mezőségi kultúrának egy igen fontos részét felejtettük volna el, hiszen évszázadokon keresztül ők mentették át a román, a magyar és a cigány tánc és zenei anyagot is egyaránt, mert ők tudták azt, mivel eljártak muzsikálni minden közösségbe, ők tudták azt, hogy kinek milyen muzsikája, zenéje van. Nyilván emellett a Kallós Zoltán munkája az felbecsülhetetlen értékű, de önmagában véve, hogyha társadalmi szempontból nézzük, akkor egyfajta értékmentő szerepe volt egy mezőségi cigányzenész családnak, amit ha ma így kimondunk, akkor az valószínűleg sok helyen kiveri a biztosítékot, de attól tényként kell ezt kezelni. Tehát igen, a táncházas környezet képes erre is, és valószínűleg engem is ezt fogott meg valamikor benne.
Kedves hallgatók, András Lóránc szociológustól megtudtuk, hogy nem csak a Hargita megyei tanács tagja és a roma stratégiát kidolgozó egyik szakembere, hanem néptáncos, néprajzos is. Felmerül a kérdés, hogy léteznek-e, élnek-e még adatközlők, akik a régi idők nótáit, táncait tovább tudják adni, most ezzel kapcsolatosan fejti ki véleményét.
Globalizációs folyamat, ebből kifolyólag egy csomó minden folklorizálódik, éppen ezért az a kérdés, hogy kit tekintünk adatközlőnek. Mert most elindítottunk a közelmúltban egy folyamatot az Erdély Hagyományok Háza alapítvánnyal, amelynek pont az a lényege, hogy mondjuk a cigány közösségek tánc és zenei anyanyelvét nézzük meg, hogy ma hol tart. Mert ahhoz képest, ami mondjuk az 50-es, 60-as években felgyűjtve volt, az ma már csak nyomaiban felfedezhető. Sokkal inkább jellemző mondjuk a szintetizátorral való zenélés és az arra történő felfokozott tempójú táncolás. De a kérdés az, hogy ezt autentikusnak tekintjük-e. Hogyha a napjaink felgyorsult világát nézzük, akkor van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. Tehát minden folklorizálódik. Én személy szerint azt gondolom, hogy még léteznek az ott közlők, lehet még olyan embereket találni, akik egy-egy jó történetet, egy-egy jó receptet, egy táncfigurát, egy dallamot el tudnak mondani, át tudnak adni, amit nyilván fontos lenne összegyűjteni, már csak azért is, hogy a táncházas közösségi tudat az bővüljön, gyarapodjon, másrészt azért, hogy ha úgy tetszik, akkor a tánckincs is bővüljön.
Például úgy tudom, hogy a 90-es évek közepén Őrkön gyűjtöttek táncokat, és az őrkölyektől tanultak cigánytáncokat, akik aztán megszervezték a cigányfolklór tábort kommandón. Tehát igen, akkor, hát akkor még voltak újdonságok, nagyon sok újdonság volt a téren.
Az érdekessége ennek a történetnek, hogy ebben mondjuk Orza Kalinnek és a körülötte lévő embereknek volt, akik merő kíváncsiságból kezdtek el ezzel foglalkozni, és amikor kimentek Őrkőre és meglátták, hogy ott milyen kincs van, akkor ők elkezdtek ezzel foglalkozni. Nekem a közelmúltban volt épp Orza Kalinnel egy elég komoly beszélgetésem, aki elmondta elejétől végéig, hogy ez gyakorlatilag hogy is történt, és volt ennek a folyamata. És azt látjuk, hogy abból, vagy onnan kiindulva, hogy kimentek és elkezdték csak saját meglátásaik szerint gyűjteni az ottani táncokat, abból már egyfajta mozgalom nőtt ki. És ennek vannak olyan vetületei is, ami nem feltétlenül pozitív hatású a táncmozgalmat illetően, mint például a különböző roma fesztek, amelyek nem tudom, a mainstream média számára nagyon sok esetben szépnek tűnhet, jónak tűnhet, de mondjuk hagyományőrzési tekintetben olyan trendeket teremtett, ami nem biztos, hogy jó. Például, hogyha most mondjuk Erdély szerte a legtöbb cigány közösségbe ellátogatunk, akkor azt látjuk, hogy az esetek többségében azt a fajta táncot táncolják, amelyet a mindenféle felkapott sztárok videoklipjeiből látnak. Azonban erről azt kell tudni, hogy ezekben a videoklipekben egy marosmenti település táncosai voltak felkérve táncolni, akik ezekből amúgy a romafesztes eseményekből kerültek ki, és gyakorlatilag ma mindenki ezt a táncot táncolja. Ami olyan megfontolásból nem rossz, hogy táncolják ezeket a táncokat, de a másik megfontolás meg az, hogy gyakorlatilag a sajátjukat elfelejtették ezek a közösségek. És akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy valójában, amikor kimegyünk mondjuk gyűjteni és adatközlőket keresünk, akkor ezeket a háttérinformációk, vagy ezeknek a háttérinformációknak a tulajdonában vagyunk-e? Tudjuk-e azt, hogyha most én felgyűjtök, mondok egy példát, mondja érmelléken egy éneket, zenét, táncot, akkor az valójában honnan is jön. Mert nem biztos, hogy az a fajta hagyomány öröklési mechanizmus működik, mint mondjuk ezzel 500-150 évvel. Hát éppen ezért ez egy nagyon-nagyon komplex és sokrétű kérdés, de a közelmúltban elkezdtünk táncházas berkeken belül erről is beszélni. Most létrejönni látszik egy olyan fórum, aki ezzel a kérdéssel akar foglalkozni, de én azt gondolom, hogy lehet, csak kellő tisztánlátás és szakmaiság kell hozzá.
Igen, ez valami olyasmi, mikor az ember a nagymamáját próbálja kifaggatni a régmúlt időkről, és akkor elkezdi mesélni, hogy mit látott a tévében egy telenovellát, vagy valami ilyesmit, tehát belekeverhet ilyen dolgokat. Ön ebben az interjúban, ami egy podcast, Csak a baj, az a neve, vagy az a címe, végignéztem, és azt mondta, hogy a társadalmi felzárkóztatásnak teret kell adni, és keretrendszert kell megteremteni, a békés együttélés meg tudjon nyilvánulni. Tehát akkor ilyen fesztiválok is keretet teremthetnek, nem?
Valójában, akkor amikor ilyen típusú kérdésekről beszélünk, akkor mindig az a kérdés, legalábbis számomra, hogy mi az interakció alapja? Egy kikényszerített állapot-e, vagy önmagától létrejövő-e, vagy egy jól keretbe zárt, vagy egy teljesen nyitott, bár ez nagyon nyers szakmai megfogalmazás lehet, de azt gondolom, hogy igazából bárki, aki mondjuk szervez, vagy döntést hoz, vagy valamilyen fajta társadalmat érintő tevékenységet folytat, az megteremtheti annak a lehetőségét, hogy ezek a fajta interakciók létrejöjjenek. Akkor, amikor én azt állítottam abban az interjúban és több más beszélgetés során is, hogy a felzárkóztatásnak teret kell adni, akkor amögött nagyon sok, sok minden van. Ugyanis nekem a személyes meggyőződésem, és erről szakmai vitáim is voltak és vannak, hogy társadalmi integrációt, mint kifejezés, azt kellene helyre tenni. Nekem személyes meggyőződésem, hogy senkit nem kell integrálni sehova, abban, azzal a felkiáltó jellel, abban a társadalmi környezetben, amelyben az integrációról az a fajta koncepció él, amit mi ma ismerünk. Ugyanis a szakmai megfogalmazása vagy meghatározása az integrációnak és a társadalom által felfogott meghatározása az nem ugyanaz. Mert a társadalom által felfogott koncepció az az, hogy abban az esetben, hogyha valaki integrálódik valahová, akkor az egyértelműen azt kell jelentse, vagy az esetek többségében azt kell jelentse, hogy az integrált fél az abszolút módon kell alkalmazkodjon a többségi elvekhez, ami önmagában véve igaz, de ugyanakkor a saját értékeit háttérbe kell szorítsa. És én ezzel valahogy nem tudok egyetérteni, mert ez egy olyan fajta alá-fölé rendeltségi viszonyt tart fenn, ami a mostani társadalomban is tapasztalható. És ez nem arról szól részemről, hogy ki kell pátyolgasson, ki kire kell figyelemmel legyen. Ugye ez a nagyon PC megközelítés sokakat felidegesít. Én sem gondolom, hogy mindent folyamatosan PC formában kell csinálni, de attól én meg azt gondolom, hogy az a fajta, és erről beszéltem az előzőekben is, hogy az a fajta multikulturalizmus, az a fajta társadalmi és kulturális sokszínűség, amiről mondjuk az EU beszél folyamatosan, amire forrásokat csoportosít, politikákat dolgoz ki, az gyakorlatban még Erdélyben él úgy, ahogy él. Mert itt azért a román cigány magyar közösségek évszázadok óta élnek együtt. Persze, hogy ez egy erős alászali rendeltségi viszonyhoz is kötött. Persze, hogy van ennek egy csomó más társadalmi vetülete is. Azonban akkor, amikor kulturális értékekről, amikor társadalmi együttélési, ha úgy tetszik, hasznokról vagy lehetőségekről beszélünk, akkor én azt gondolom, és ezzel lehet vitatkozni, hogy az integrációnak az a fajta formája, amikor valaki úgy válik valaminek a részévé, hogy ő gyakorlatilag többet veszít, mint amennyit nyer, akkor az úgy nem megoldható. Éppen ezért én abban hiszek, hogy azt kell ösztönözni, hogy azok, akik társadalmilag lemaradottak, és ez alatt nem csak szegénységre gondolok, hanem ennek nagyon sok árnyalata van, akkor azt kell ösztönözni, azt kell segíteni, hogy a felzárkózás egy azonos szintre meg tudjon történni. És ez érvényes a szegénysorban élő magyar emberre is, érvényes a normális életkörülmények között élő cigány emberre is, de ugyanúgy érvényes a csángóra, a romára, a bárkire. Hát az egyenjogúság kérdésköre azt gondolom, hogy a sokszínűséghez hozzáadhat, de azonban az alátölé rendeltségi viszony az olyan feszültségeket tud kelteni, amiből egyik fél sem tud jól kijönni, hanem az folyamatos frusztrációkat fog generálni, ami sem társadalmilag, sem gazdaságilag, sem szociálisan nem fog előrevezetni. Na éppen ezért mondtam azt, hogy igazából a felzárkózás lehetőségét kellene megteremteni azok számára, akik le vannak maradva, és amikor ez megtörténik, akkor kellene ránézni arra a társadalmi szerkezetre, amiben élünk, és annak a lehetőségét kellene megteremteni, hogy az együttműködések a lehető leghatékonyabbak legyenek. Ugyanúgy, ahogy ebben a podcastben is említettem, olyan világot élünk, amikor, és ez részben érthető is, amikor mindenki csak a saját érdekeit nézi, és sokkal kevesebb esetben látunk arra példát, hogy a win-win helyzeteket tartsuk szem előtt. Azokat a helyzeteket keressük meg, ahol együtt tudunk működni, és az együttműködésből kifolyólag mind a ketten nyerhetünk az adott együttműködésből. Úgyhogy én valójában ebben hinnék, bár ennek az útnak a kijárása az nem egy egyszerű és rövid távfutás, az egy hosszú távú dolog. Akkor, amikor nekiálltunk a Hargita megyei roma stratégia kidolgozásának, akkor mi már az elején tudatosítottuk magunkba, hogy ez a folyamat, ez minimum 15-20 év, amíg elérünk egy olyan szintre, ami már értékelhető. Nyilván emellett van egy csomó olyan apró megvalósítás, ami pozitívum. Van egy pár olyan tapasztalat is, ami negatív, de azt gondolom, hogy abból is építkezhetünk. De azt gondolom, hogy a teljes politikai, gazdasági és társadalmi berendezkedés szükséges lenne, hogy egy picit ebbe az irányba kezdjen el legalább gondolkodás szintjén alakulni.
Tehát akkor ez a stratégia egy hosszú távú stratégia, tehát nem lehet elérni eredményeket egy-két év alatt, hanem szükség van 10-20 évre.
Hát ez a stratégia, mivel a stratégiai gondolkodási keretrendszer ma úgy működik, hogy 4-5-7 éves fejlesztési periódusokban gondolkodunk, ez 2027-ig szól. De ez nem jelenti azt, hogy 2027-ig ez meg is fog valósulni. Mi ezt tudósítottuk már az első percről magunkban, de mivel ez egy hosszú távra tervezett valami, éppen ezért a stratégia tartalma már a vízióban is olyan dolgokat fogalmaz meg, ami hosszú távra tekint, ami egyfajta víziót vetít előre, és emögé sorakoztatja fel azokat a beavatkozási területeket, akcióterveket, tevékenységeket, és politikai és szakmai, valamint szakpolitikai javaslatokat, amelyeket, hogyha mondjuk 2027-ig kellőképpen meg tud alapozni a környezet, akkor hosszú távon tud ebből lenni valami. De igen, a kérdésre válaszolva, igen, valójában ez egy hosszú távú stratégia, hosszú távú elképzelés, azonban az nem teljesen igaz, hogy egy-két év alatt nem lehet eredményeket felmutatni, ugyanis ennek a stratégiának 7 nagy területe van, mindenik területen belül vannak olyan mondjuk beavatkozási tervek, akciótervek, amelyek helyszinten kicsiben megvalósíthatóak, vannak olyanok, amihez nagy társadalmi támogatottság kell, amihez sokkal több idő kell, tehát gyakorlatilag vannak olyan részei, ami belátható időn belül megvalósítható, vannak, ami középtávra vannak betervezve, de érdemi eredmény az, hogy társadalmi szinten lássunk egyfajta változást ebben a kérdésben, az csak hosszú távon történhet. Meg amihez nyilván kell ennek a közép- és rövidtávú megvalósítások is.
Még csak egy rövid kérdés. Ön azt mondta, hogy a roma fesztiválokra kijön a sajtó, és ilyen szenzáció meg kuriózumként mutatják be, de végül is azt tudjuk, hogy a kultúra és az egymás kultúrájának a megismerése segít egymás megismerésében, és akkor ezáltal a közeledést segíti elő, mert például a román-magyar viszonyban is az van, hogy ismerjük meg egymás kultúráját, és akkor már megszerethetjük egymást, nem?
Abszolút, abszolút. Hát ahhoz a szolidáris és hatékony együttélésnek a feltétele a másiknak a megismerése, vagy a másikra más szemmel való tekintés megléte. Tehát ez abszolút igaz. Azonban akkor, amikor én a Roma Fest-tel kapcsolatosan nyilvánítottam az előbb értékítéletet, az elsősorban egy szakmai megállapítás volt, ami arra vonatkozik, hogy lehet ezt így is csinálni, azonban sokkal ildomosabb ezt, hogy mondjam, visszafogottabban, mert azt is látjuk, hogy abban az esetben, hogyha valamiből egy show businesshez hasonló valamit csinálunk, akkor az belátható időn belül ki fog égni, bár a mainstreamben terjed és felkelti az a többiek érdeklődését, de nem biztos, hogy azt a fajta értéküzenetet tudja átadni, ami a realitás, ami a valóság. Mert az csak egy lenyomatot mutat, és olyan fajta trendeket tud teremteni, ami hosszú távon nincs jó hatással. Mondjuk, most akkor húzzak egy párhuzamot, hogyha mondjuk a 60-as években, amikor Martin György, Kallós Zoltán, lehetne sorolni a sort, a különböző falvak településein járva gyűjtötték a zenét, a táncot, hogyha ezeket ilyen showbiz jelleggel elkezdték volna terjeszteni mondjuk az akkori médiában, akkor valószínűleg, hogy teljesen más hatást keltett volna, mint azt, amit ma tapasztalunk. Ugyanis mondjuk Martin Györgyék egy végtelenül nagy alázattal és szakmaisággal állt neki a kérdésnek a boncolgatásához. Természetesen ennek voltak előzményei egészen Bartókig visszamenőleg, ugyanis a gyűjtés, mint olyan, az egy külön szakág lett azóta, és ennek megvannak a hogyanjai, a mikéntjei. És akkor, amikor színpadra teszünk valamit, akkor azt kell a magunk fejében elsősorban tudatosítsuk, hogy onnantól kezdve, hogy valami színpadra kerül, az már egy színpadi műfajjá válik. és nagyon nehéz azt a fajta archaikus, hagyományos, mondjuk táncot, bármit színpadon úgy megjeleníteni, hogy az hagyományos maradjon, mert az elsősorban színházzá válik. És én azt gondolom, de azért engem meg lehet kövezni, hogy a RomaFest féle trend az egy kicsit ezt érte el. Hogy lerül egy showbiz, amit nyilván tetszik mindenkinek, felpörgetett ütemekkel, gyors zenével, jó showelemekkel tűzdelve, de mindezek mellett meg elfeledkeztünk arról, hogy van egy csomó más cigány közösség, akinek másfajta mondjuk tánc és zenei anyanyelve van. Ilyen szempontból érdekes a kérdés. Nem gondolom, hogy ebben bárkinek igaza lehetne, valószínűleg nekem sincs teljesen igazam, sőt biztos, de azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről még mindig érdemes beszélgetni, vitát folytatni.